Jézus Krisztus mondja, aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. Amen. Hallgassuk meg a Zsoltárok könyvéből, a 18. fejezetből Istenünk igéjét, a 17. verstől a 37. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. A Zsoltárok könyvéből, a 18. fejezetből, 17. verstől a 37. versig így szól hozzánk Istenünk igéje. Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem, megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott meg. Hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent. Minden törvényére ügyeltem, és rendelkezéseitől nem tértem el. Fethetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől. Igazságom szerint jutalmazott meg az Úr, kezem tisztasága szerint, amit jól lát. A hűségeshez hűséges vagy, a fethetetlen emberhez fethetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevés tekintetűeket megalázod. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, jobbod támogat engem. Sokszor lehajoltál hozzám. Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim. Hallottuk Istenünk igényét, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy mi is az élet különböző megpróbáltatásaiban, kríziseiben megélhetjük azt, amit Dávid is átélt, hogy lenyúlsz a magasból, fölveszel bennünket a nagy vizekből, kihúzod életünket, és megtapasztalhatjuk erődet, azt a tágas teret, amire kihozol bennünket, és azt a szeretetet, amivel gyönyörködsz bennünk. Köszönjük, hogy nálad van az üdvösségünk, lelkünk békessége, boldogsága elrejtve, és te magad is úgy tekintesz ránk, mint gyermekeidre. Ezért jobban szeretsz bennünket, minél nagyobb szükségben vagyunk. Egyre jobb tanácsokkal látsz el bennünket, minél inkább tanástalanok vagyunk. Egyre többször segítesz meg bennünket, minél inkább segítségre van szükségünk. Egyre több bajból mentesz meg bennünket, minél inkább bajok vesznek körül. Köszönjük, hogy egyetlen egy dologra kell ügyelnünk, arra, hogy a veled való kapcsolatot ne szakítsuk meg. Így kérjük, hogy ez a mai istentisztelet, a veled való kapcsolat felvétele legyen, a benned való gyönyörködés, és add, hogy megláthassuk, hogy te is gyönyörködsz bennünk. Bár nem vagyunk még tökéletesek, sok mindent rosszul gondolunk, érzünk, cselekszünk és szólunk, de annak ellenére mégis átélhetjük, hogy a te szeretetedben vagyunk, és te gyönyörködsz bennünk. Ez a mi tökéletességünknek, a mi fejlődésünknek a forrása. Add, hogy mi is gyönyörködjünk most te benned. Amen. Máté evangéliumából olvasom Istenünk igéjét, a 11. fejezetből, 25. verstől a 30. versig. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta. Magasztallak, Atyám, menj és föld, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az elmúlt alkalommal, amikor én hirdettem az igét a gyülekezetnek, akkor az áldásról és az átokról szóltam. Visszautalva arra, átláthattuk, hogy az életünk körülbelül két vonal között helyezkedik el. Csapongunk az áldás és az átok között, és amikor Istennel találkozunk, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy mi a kettő közötti különbség, és egyfajta döntéshelyzetre jutunk, hogy választhatunk. Az embernek az a szabadsága adatott meg Istentől, hogy döntéseket hozhat, és ilyen értelemben a sorsa az nem egy előre kiszámított, előre Istentől meghatározott, végérvényesen beteljesülő események láncolata, hanem vannak dolgok, amelyek nincsenek a hatalmunkban, de az életünkben az, hogy mi hogyan viszonyulunk a dolgokhoz, az mégis a mi döntésünk eredménye. Így van az, hogy egy adott nehéz helyzetben valaki hálát ad az Istennek, hogy megőrzi őt, megsegíti, míg a másik ember esetleg átkozódik, és azt mondja, hogy miért engedted meg, Uram, hogy ez megtörténjen. A különbség az, hogy más szemmel látunk, más a lehetőségünk egy adott élethelyzetben, hogy önmagunkkal találkozzunk, és lélekben ismerjük föl, lelki látással tudjuk látni az életünk dolgait, vagy csak pusztán testi értelemmel, egyfajta beszűkült látásmóddal látjuk az életünk eseményeit, és ezáltal az emberi indulatainknak ki vagyunk szolgáltatva, és ilyenkor van az, hogy amikor rosszat kívánunk másoknak is, amikor egyre több ellenséget látunk, vagy úgy gondoljuk, hogy az élet is, vagy a sorsunk, vagy talán Isten is ellenünkre van, és ellenünk cselekszik. És ne gondoljuk azt, hogy ez oly kevésszer fordul elő a világban, mert sok ember elkeseredik, sok ember jut krízis helyzetben, és sok embernek megoldást tud adni, így nekünk is, hogyha ezeket a krízis helyzeteket a lehető legjobban tudjuk kezelni. A mai alkalommal a krízisekről lesz szó, természetesen nem a teljesség igényével, mert rengeteg fajta krízis van, hanem csak úgy egy kicsit felhozzuk ezt a témát, hogy mit is jelent ez, vagy hogyan viszonyuljunk ehhez, hiszen az életünk része. Az imént felolvasott Zsoltárban, ami egy győzelmi ének, ott Dávid vallja meg az Istennel megtapasztalt kegyelmi szabadítást, hiszen Dávid élete krízisekben gazdag volt. Dávid egy olyan elhívás részese, hogy már királlyá felkenik, mikor még ő nem lesz király, de már Isten kiválasztja őt. Lelkileg mondhatjuk azt, hogy még ifjú, és olyan dolgokat bíznak rá, amelyeket nehéz elhordoznia. Közben még ugye Saul a király, aki még uralkodik, de már az ő kezében van még a hatalom, de igazából lelkileg egy összetört ember, aki fél, szorong, és félti a saját hatalmát, az Istennel való kapcsolata összezavarodik, és a környezetét egyfajta lelki félelemben és terrorban tartja. Ebbe a légkörbe érkezik meg Dávid, aki egy pirosposgás fiatal ember, akinek sikerei vannak, aki ért a zenéhez, és egyfajta enyhülést ad a királynak, de közben egy kettősség is kialakul, megkedveli őt Saul, de aztán fél is tőle, és látja rajta, hogy Isten van vele, és féltékeny lesz rá. Egyrészt mondhatjuk joggal, hiszen megkapja már a királlyá való felkenést is titokban, és ezt valahol érzi Saul is, hogy Dávid egy lehetséges király. És Saul meg közben úgy érzi, hogy elhagyja őt az Isten, sorozatosan rossz döntéseket hoz, és Sámuelen keresztül ugye olyan információkhoz jut, hogy Isten elhagyta őt, elengedi őt, és hogy elveszi majd tőle a királyságot. Tehát látunk kétfajta embert, az egyik ember már nem tud kilépni a sors nehézségeiből, egyre nagyobb terheket kap, ez mondjuk Saul. Dávid pedig úgy néz ki, hogy megkapja az áldást, megkapja az ígéreteket, ifjú, sikerei vannak, és minden megy. Ugye ez, amikor elválasztódunk egymástól, vagy olyan helyzetbe kerülünk, mondhatjuk könnyű Dávidnak. És mondhatjuk, hogy hát ki akarna Saul helyébe lenni? Vállalnánk-e ezt a sorsot? És akkor mondjuk, de hát Saul döntött úgy, ahogy döntött, ő ásta a maga nehézségeit, és az ő döntéseinek a következménye, hogy ide jut. Míg mondhatjuk az Dávidra is, hogy ő is a saját beállítottsága, lelki érettsége miatt tart ott, mind a kettőnek felajánlotta Isten az áldást, mind a kettőt kiválasztotta, és ebben láthatjuk a közös pontot. Sault is Isten választotta ki, ő mutatott rá, és Dávidra is Isten mondja ki az igent. Csak utána, hogy hogyan ragadják meg ezt az igent, ezt az isteni kiválasztottságot, és mit tesznek vele, ebben láthatjuk a különbséget. Hát Saul életében is ott voltak a krízisek, a nehéz élethelyzetek, amikor nem olyan döntéseket hozott, amit illetve kellett volna hoznia, és emiatt, legalábbis a Szentírás szerint, ennek tulajdonítja a Szentírás azt, hogy Isten elhagyja őt, kiszolgáltatja őt egy idegen lélek hatásának. Ezt talán ma úgy is mondhatnánk, hogy elméjében egy kicsit felbomlik a rend, és ma azt mondhatnánk, hogy szüksége lenne egy segítségre, egy kezelésre ahhoz, hogy kijöjjön ebből a kényszerképzetéből, hogy ellenségeket lát, hogy egyfajta neurotikus tünetek mutatkoznak meg benne. És ugye itt érkezik meg gyógyító emberként lényegében Dávid, aki a lant pengetésével enyhülést szerez a király lelki fájdalmának. Na tehát itt vagyunk a lelki krízisben, és mi is akkor a krízis? Ugye már rettegünk a szótól is, mert valami rosszat jelenthet az, nehéz meghatározni, valami nehézség, amit ugye nehezen tudunk az életünkben megoldani. Sorscsapásként is megélhetjük, gondolhatjuk, hogy azért vagyunk krízisben, mert valami külső körülmény, valami nagyobb egész határozott meg bennünket. Ezt sokszor mondják az emberek, hogy nehéz a sorsom, nehéz volt az életutam, más emberek döntései meghatároztak bennünket, és így egymással ténylegesen kapcsolatban vagyunk, mert nem mindegy, hogy hogyan döntenek a hozzátartozóink, nem mindegy, hogy az adott közösség, amiben élünk, milyen lelki szinten van, nem mindegy, hogy milyen országban élünk, és ott az ott lévő emberek milyen lelki kultúrát képviselnek, milyen gondolkodásmód van, ez mind meghatározza lényegében a személyes sorsunkat. És a lelki krízis az az állapot, amikor a lelki egyensúlyunk hirtelen felbomlik, jelentősen felborul, és ez vagy rövid ideig tart, vagy hosszabb időn át egy ilyen lelki állapotot élünk meg. Ha így nézzük, akkor ezt mindenki megéri az életében többször, kisebb-nagyobb kríziseket mindenkinek át kell élni, és mondhatjuk azt, hogy ez nem feltétlenül büntetés, hanem az élet része. És már itt van egy hatalmas dolog, amit meg kell értenünk. Mielőtt mi magunkat büntetnénk, vagy büntetnénk másokat, hogy miért vagyunk krízisben, akkor azt is meg kell látnunk, hogy mindez az élet része. Különböző a gondolkodásmódunk, az életünk, az életfelfogásunk, a céljaink, bár sok mindenben hasonlók vagyunk, de ez önmagában véve gerjeszteni fogja a krízist. Akár családon belül, akár munkahelyen, akárhol vagyunk. Mert mi magunk hordozzuk azt a problémát, amit meg kell jelenítenünk önmagunk számára és mások számára is, illetve a megoldást is mi magunk hordozzuk. Tehát ez benne az evangélium, hogy Isten a szabadító, mi pedig megszabadulhatunk, de mindannyiunknak a kríziseken keresztül át kell mennie, mert akkor fogjuk tudni megélni azt a szabadságot, ahhoz pedig krízis kell, hogy a szabadítást megéljük. Mitől kellene bennünket megszabadítani, mondták a Jézusnak is, amikor hallgatták őt, és beszélt a szabadításról, mi kellene bennünket megszabadítani, hát szabadok vagyunk. Ha nem éljük meg a krízist, akkor miből kéne megszabadulnunk? Ha nincsen semmi problémád, vagy azt mondod minden problémára, hogy ez neked nem probléma, akkor miben fogod megtapasztalni a lelki fejlődésedet? Egyáltalán beszélhetünk fejlődésről. Vagy van-e fejlődés? Vagy az ember úgy kialakul, olyan, amilyen, és aztán törekszik arra, hogy olyan is maradjon. Mert választott magának egy arcot, egy karaktert, és azt mondja, hogy én ilyen szeretnék maradni, és kész. Mert az élet valahogy nem erről szól, hanem arról, hogy különböző korszakaink vannak. Tehát a krízis az mindig egy létező problémának a megnyilvánulása, amely titokban van, de ez egyszer csak elkezd elindulni. És a felszínre kerül. Hogy ez most a te problémád, vagy egy másik embernek a problémája, és te úgy veszel részt benne, hogy te meg vagy hívva, mert hát egymással kapcsolatban vagyunk, és egymás terheit is hordozzuk akarva, akaratlanul is, mert így vagyunk egymásra bízva, ez is az isteni gondviselés része. Másrésztről pedig vannak dolgok, amelyekkel egyénileg kell megküzdenünk, és nekünk magunknak kell megtalálnunk a megoldást, és más helyettünk nem teheti meg. Tehát fontos az egyénileg való út a krízisben, illetve ha így nézzük, akkor az emberiség folyamatos krízisben van, mert még nem jött el az aranykor az emberiségnek, hogy itt egyszer kimondhattuk volna, hogy emberek, hát megoldottuk a problémáinkat. Hiszen abból áll az egész világ, hogy állandóan az van, hogy na most ez a probléma, újabb és újabb problémák, krízis helyzetek jönnek föl, amelyeket újból és újból úgymond meg kell oldanunk. Tehát mi jelzi mondjuk, hogyha krízisben vagyunk, milyen tünetek vannak? Ha a lelki egyensúlyunk felborul, akkor szorongunk, nehezebben pihenünk, nem tudunk pihenni, hiszen állandóan érzelmek, gondolatok forognak bennünk. Beszűkülhet a látásmódunk, vagy nagyon azt érezzük, hogy ez tehetetlenek vagyunk, nem tudunk dönteni, vagy elszigetelődünk az emberektől, vagy félünk az emberek véleményétől, és vagy találunk olyat, akinek el tudjuk ezt mondani, aki segítséget is tudunk kérni, és az jó dolog, hogy a segítséget tudunk kérni. Illetve más fizikai tünetek is lehetnek, elgyengülünk, vagy talán depressziósak is lehetünk, vagy éppen pánikrohamot kapunk, tehát egy nagyon erős szorongás jön ránk, ami mint egy leblokkolja az életünket. Tehát mi a bátorítás? Ezek az érzelmek, ezek a fizikai tünetek, mondhatom azt, minden bibliai szereplő életében ott voltak. És nem volt egyetlen egy olyan szereplője se a Szentírásnak, ahol ne éltek volna meg iszonyatos lelki kríziseket. Hát akár Jézusra is gondolunk, hogy ha vért izzad a Getsemáné kertjében, akkor azt mondhatjuk, hogy ott egy kicsit krízis helyzet van. És amikor azt mondja, hogy atyám, legyen meg a te akaratod, és ne az én akaratom, az abban a nagy krízis helyzetben születik meg. Vagy ugyanúgy Dávid is sokszor menekül, életveszélyben van, Saul többször dárdát is dob rá, üldözi őt, újból és újból aztán megbánja, aztán megint üldözi. És egy kibékíthetetlen ellentét az egész életben, és ezt igazából Saul halála oldja meg. Mert egyszerűen nem tudott megbékélni Dáviddal. Tehát a krízist egyrésztről, ha így nézzük, nem lehetett feloldani. Vannak krízisek, amelyek valamilyen szinten az életünk részei, mint ahogy Dávidnál is jelen volt, és ebben a megoldás az volt, hogy Dávid az Istenhez való hűségét megerősítve végigjárta ezt az utat, és aztán beteljesedett rajta Isten ígérete. Ez volt a megoldás. Tehát a személyiség fejlődése az, amely lényegében a kríziseken keresztül, mint egy megoldásképpen megjelenik, és sok esetben ez egy élethosszig tartó folyamat, amiben mi is vagyunk. Minden életszakasznak megvan a maga feladata, és megvan a maga lehetősége is, hogy harmóniába kerüljünk önmagunkkal. Ilyenek tehát a korszakváltások, amikor egy korszakváltásban van az életünk, valami újat kell megtapasztalnunk, ott nem tudjuk, hogy hogyan cselekedjünk, mert még nem jártunk ott. Ugye egy családról beszélünk, megszületik egy gyermek, akkor egy és apa lett és édesanyja, ők még nem voltak apák és édesanyák, és nem tudják, hogy mit kell tenni. Ez egy krízishelyzet. És ez a krízishelyzet mindig megpróbálja a kapcsolatokat is. Ebben a helyzetben még nem voltunk, ezért nem tudjuk, hogy hogyan cselekedjünk. Tudhattunk róla, vagy sok minden elképzelésünk volt, de ugye nem tudtuk, hogy hogyan fogunk majd viselkedni, amikor benne vagyunk. Tehát vannak, vagy lehetnek-e az életben mindig begyakorolt eredményes megoldások? Hát a krízishelyzet pont az, amikor nincs. Begyakorolt eredményes megoldásod, amit így gyorsan előrántasz, és azt mondod, na akkor most ezt kell tenni. Mert akkor az nem krízishelyzet. Tehát egyfajta kellemetlenséget kell, most azt mondom, elviselnünk, hogy nem tudjuk hirtelen a megoldást. Míg megtaláljuk, új viszonyulásokat kell kiépítenünk önmagunkkal, a másik emberrel, vagy a környezetünkkel, mindazokkal, akiket a krízis érint. És ezek adják meg az új kötődéseket, az új lehetőségeket, úgymond a szeretetnek az újraformálását. Isten mindig azt mondja, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe, ad bizonyos támpontokat, hogy mi alapján döntsünk, ad útmutatásokat, de lényegében a helyzeteinket ránk bízza. Tehát felnőttként kezel bennünket Isten. Helyettünk nem oldja meg. De ad útmutatásokat, vagy ad lehetőségeket, és ránk bízza, hogy hogyan fogjuk ezt megtenni. Melyik utat fogjuk választani. Ilyen szempontból megint visszaadja a szabadságunkat, és úgymond azt a tanulási folyamatot, hogy te dönthetsz, adok lehetőségeket, viszonyítási pontokat, mint ahogy Jézus is mondta, hogy a bölcsesség, amely ő benne megjelenik, azt megjelenti a kisgyermekeknek, és aki megfáradt, és aki meg van terhelve, és megnyugvást keres, az menjen ő hozzá. Mindenki vegye magára Jézus igáját, mert ebben az igában ezt úgy is mondhatjuk, hogy kapcsolódjunk Krisztushoz, mert ebben a kapcsolatban meg fog változni a többi viszonyulásunk, mindazokkal a dolgokkal, amivel kapcsolatban vagyunk. Egyetlen egy fontos kapcsolódás megváltoztathatja a többit, és más viszonyba kerülünk. Ha egy isteni személlyel, Krisztussal kapcsolatba kerülünk hitünkben, életünk valóságában, az minden kapcsolatunkra hatással lesz, hiszen Krisztus nem egy átlagos személyiség. Sőt, azt mondja Krisztus, aki ugye bennem hisz, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött, vagyis az örökké való atyában, aki hatalmasabb mindenkinél. Tehát azonnal be tudunk menni a krízis állapotainkban, ezért fontos a hit, az Istennel való élő kapcsolat, amiről Dávid beszél, hogy az ő életét is ezt tartotta meg, hogy be tudott menni a legbensőbb és legfontosabb kapcsolati szintre, és ezt mindig megtapasztalta, hogy ez segített rajta. És ugye mire indította Dávidot ez a legbensőbb kapcsolat? Vigyázott az Úr útjára. Nem hagyta el hűtlenül Istent. Az ő törvényeiről kezdett el gondolkodni, azokról a törvényszerűségekről, amelyekről Isten beszél, mert hogyha felismerjük az életben a törvényszerűségeket, akkor nagyjából következtethetünk az eredményekre, és következtethetünk arra, hogy mi fog történni. Rendelkezéseit ő kutatta. Ilyen értelemben volt fedhetetlen előtte, hogy erre törekedett. Dávid sem volt tökéletes, és nem mindig hozott jó döntéseket. Ez a fedhetetlenség nem azt jelenti, hogy Dávid aztán mindig mindenben jól cselekedett, hanem azt jelenti, hogy törekedett rá, és aztán az Isten kegyelme őt is sokszor kimenti a helyzeteiből, és megkönnyörül rajta. Tehát fontos például az Isten törvényében az is, hogy nincs egyetlen egy tökéletes ember sem. Nincs egyetlen egy igaz, magából a törvényből olvasom, akkor valószínűleg én nem vagyok kivétel. És ezzel is nehéz szembenézni a saját gyarlóságunkkal, saját hibáinkkal, a saját természetünkkel. Így tudunk az Isten törvényében szembenézni, mert erre is szükségünk van, mert mindenkinek van egy saját vakfoltja, és nem látja a saját hibáit. És képzeljük el azt a napot, amikor a saját hibáinkkal rendbe jövünk. Vagy valaki ezt fel tudja nekünk mutatni kellő szeretettel. Ugye ez lenne Isten, aki ezt meg tudja nekünk tenni. És fel tudja ezt nekünk mutatni alkalmas időben, hogy mekkora segítség az. Ezt jelenti, hogy fethetetlen vagyok ilyen értelemben, hogy rájövök arra, hogy nekem vannak vakfoltjaim. És azt a kellő időben látom meg, akkor az Úr segítsége lesz, hogy mindenki egy picit a saját csapdájába esik bele, és a legnagyobb csapda mindig az, amit én magam tartok fönt. És a szabadítás bizonyos fokig önmagunktól is lehetséges. Felvenni az Úr igáját annyit is jelent, hogy egy kicsit megkönnyebbülünk, ki tudunk lépni a saját nézőpontunkból, és át tudunk helyezkedni az isteni nézőpontba. Ezáltal a szemünk, úgymond a szálka gerenda elv alapján is megtisztul, mert gondoljuk azt, hogy ha a látásunk nem a saját nézőpontunkon keresztül történik, ahol a szálka gerenda elv már eleve benne van. Nekem van egy vakfoltom, és úgy látom az eseményeket, hogy természetesen szálka gerenda elv alapján működöm. De amikor isteni szemszögbe kerülök bele, és isteni látásmódban, ahogy Isten engem lát, és ahogy Isten a dolgokat látja, abba kerülök bele, ott hol van a szálka gerenda elv. Na, ez egy hatalmas lehetőség. Innen van mondjuk a megbocsátás is, a szeretetnek különböző megtapasztalás, amikor arcodat oda tartod a másiknak, mikor megüt téged, ugye ez a szálka gerenda elvben nem működik. De hogy tartom oda? De az isteni nézőpontban, amikor másképpen látjuk a dolgokat, hogy a folyamatokat hogy tudjuk megállítani, hogy kardra nem kard, akkor onnan az isteni nézőpontban látjuk, hogy ez a megoldás. Tehát ugyanezt tapasztalta meg, az igazságot nem a kicsinyes szűklátókörű ember mi voltából tekinti, sosem az Isten. Mert akkor nem tudna igazságot tenni közöttünk. Mert mind a kettőnket, ha meghallgatnánk, vagy többünket, vagy akiknek problémája, krízis helyzete van, és külön-külön meghallgatjuk, mindenkinek igaza van, nem? Akkor hogy lehetne ezt megoldani? Viszont van egy igazság, amely egyesít bennünket, és ezt lelki igazságnak is nevezzük, az, hogy Isten maga a lélek, és ismeri a léleknek a dolgait, és az, ami az embernek lehetetlen, az az Istennél lehetséges. És az, ami nekünk emberileg lehetetlen, most így is mondom, lelkileg lehetséges. Ami testi értelmünk szerint azt mondjuk, hogy lehetetlen, ez nem történhet meg velem. Lelkileg, vagy lelki értelmem szerint látást kaphatok Istentől, és azt mondom, de hát erre van megoldás. És ez a különbség a lelkileg érett személyiség, vagy kiválasztottság, amely mögött ott van a lelki fejlődés. A krízis helyzetekben rájöttem, hogy mi a lelkem útja, és aszerint döntök. Vagy pedig van a másik, hogy lelki látásmód hiányában, saját értelmem és látásmódom szerint újabb és újabb köröket futva, benne maradok, ez a Sauli út. A saját neurózisa eszi meg. A saját látásmódja szabdalja szét a világát. És ameddig ebből nem tud kitörni, addig esélye sincs arra, hogy megváltozzon az élet. És ugyanez velünk is megtörténik. Ezért mindig nagyon jó, amikor Isten látásokat ad nekünk, vagy megérinti az életünket. Egyébként egy életben, ezt a pszichológia mondja, hogy különböző krízispontjaink vannak természetünknél fogva, hogy fejlődünk, például anya-gyermek kapcsolat. Ez az ősbizalom kérdése, hogy az mennyire épül föl bennünk, ez később is meg fogja határozni az életünket. Vagy 1 és 3 éves kor között az anyától való eltávolodás már elkezdődik. Itt az önállóság, az autonómia. Mennyire tudunk ugye először megbízni, átélni ezt az elrejtettséget, mennyire kell az nekünk. Utána meg mennyire tudunk egy kicsit visszavonulni, és különállóként is megmaradni. Látszak ellentétes, mekkora krízis az. Először átélem, hogy valakivel egy vagyok, és az nekem maga a boldogság. Soha el nem akarom veszíteni. Utána meg külön kell, hogy váljak tőle. Hát olyan ellentétes irány. Hogy persze, hogy krízisben van a gyermek is. Miközben fejlődik. Hát egyszer ott akar lenni, utána meg már el akar menni. Vagy el kellene menni. És ezek mind lelkileg vezérelve vannak bennünk, ezek a korszakok. Nem is tudatosan történik. Tehát egy csomó mindent Isten elrejtett bennünk, amiről még tudomásunk sincsen, hogy miért is úgy működünk. Mert ezek lelki folyamatok, és nem úgy van, hogy ma elhatároztam, hogy most ezt a lelki folyamatot szeretném ma átélni. Ehhez van most kedvem. Hát jön a lelki folyamat, és egyszer csak átélem. És az a krízis, hogy Jézusom, hát mi történik velem? És azt én számítottam erre, dehogy nem írtam be a naptárba, hogy ezekben a hónapokban én ezzel fogok foglalkozni. De az jön. És ezt is természetesnek kell, hogy vegyük, mint ahogy a gyermek életében is, ugye ezek a folyamatok megtörténnek, vagy a kétségbeesés állapota, így nézzük, amely mennyi emberi életet szorongat, és ott van a világban a kétségbeesés, a félelmek, a szorongás állapota, ez az 1 és 3 éves kor között jelentkezik először, vagy legalábbis ezt mondják. Pont a szeparáció, vagy az elválasztódás miatt vagyunk iszonyatos szorongásban. És ma az emberek szorongás, elválasztódnak, magányosan élnek, félnek. Fél attól, hogy kapcsolata legyen, fél attól, hogy egyedül marad. Akkor most mit tegyem? Legyen kapcsolata? Vagy maradjon egyedül? Melyik fog győzni? És ugye, milyen szorongás ez? Akkor ugye kialakul a nemi identitás is, az, hogy 7 és 12 éves kor között teljesítményhez való viszonyulás, a jutalmazás is, mikor mit teszek, jó vagyok, rossz vagyok, mennyit kell teljesíteni. Ehhez való viszonyunk, aztán identitásunk kamaszkor, 19-35 év között párkapcsolat, intim kapcsolatra való készségünk kialakulása, mert nagyon fontos, hogy tudjunk kapcsolódni. Ugye ősbizalom, aztán meg egy kicsit el, és utána a szülőkről való leválás, és utána valakivel megtalálni a boldogságot, egy önálló életet fölépíteni, és érzelmileg is, gondolatilag is, akaratilag is, és a felelősségnek ugye a vállalása. Megint mennyi mindennel kell találkoznunk. És ezzel mindannyiunknak szembe kell ugye nézni. Aztán ugye a családalapítás, az alkotóképesség, hogy valamit szeretnénk tenni, hogy valamit létrehozni, valamiben legyünk jók, valamit tudjunk mi is teremteni, alkotni, és ennek az öröme, hogy ezt meg tudjuk találni, mi az életcél. Majd, hogy nem ezt is mondhatnám, hogy te mi szeretnél lenni, és miben találod meg önmagadat, hogy fejezed ki magadat. Aztán ugye az időskor elfogadása, egyfajta megbékélés, elfogadni az életben azt, amit úgymond elrontottunk, vagy mások rontottak el, és azt is elfogadni. A vesztességeket és a nyerességeket, mert mindent együtt el kell fogadni, illetve azt, hogy már érezzük azt, hogy van elmúlás, És eddig nem gondoltunk esetleg arra, hogy most már vége lehet az életnek. Mert fiatalon miért gondolnánk rá? És az időskornak ugye része az is, hogy már szembe kell ezzel is néznünk, és megint jöhet a kétségbeesés fázisa, de ugye ezt is letehetjük, vagy ebben is van egy nagy lehetőség, hogy ezen túljutva egyfajta megelégedésre, életbölcsességre jutunk, és egyfajta békességre teszünk szert. Tehát sokfajta próbatétel alatt van az életünk, és sokfajta krízisen kell nekünk végigmennünk, és most már elfutott az időnk, még néhány gondolatot mondanék, és utána lezárnám, mert nincs most idő tovább haladni. Egy adott példát szerettem volna elmondani, ez csak egy rövid példa, egy 40 éves férfi, akinek egyébként rendben van az élete, sikeres vállalkozó, megvan a kapcsolata, mégis egy szívinfarktus van a közelében, amely hát végül is nem végződik halállal, de látja az ő hozzátartozóját, hogy egy enyhe szívinfarktust kap. De ez az esemény azt váltja ki benne, hogy ő is elkezd szorongani, és valahogy átfordítja az életét, és a nagy kérdések krízise eljön. 40 éves, még mondhatjuk fiatal, de mégis elkezd szorongani, és a munkájára sem tud figyelni, egyre többet panaszkodik, túlterheli a családját, a barátait, mert elindul egy lelki folyamat, fölébred benne az a fajta kétségbeesés, hogy látszólag mindene megvan, de valahol mégis azt érzi, hogy mintha kevés lenne az élethez, és azt érzi, hogy amilyen van, az bizonytalanságba kerül pont az elmúlás miatt, vagy amiatt, mintha elveszíthetnék mindent. Egy pillanat alatt, vagy azt, akit szeretek. És egyfajta életvezetési válságba jut, szüleivel való kapcsolatát sem tudja rendezni, mindig távolságtartó, mint talán egy kamasz, és inkább lázad felnőttként, és nem akar velük sem találkozni. Úgy ítéli meg, hogy szerencsés véletlenek folytán ilyen az élete, amilyen, és elbizonytalanodik önmagában, hogy ezt tényleg ő teremtette meg, és megérdemli, hogy egy ilyen élete legyen. Az a biztonság, ami megvan neki, az tényleg biztonság? Hogy egy pillanat alatt megváltozhat? Mondhatjuk, nincsen semmi baj. Hiszen nem történt semmi baj, se az életében, se a családjában, a szívinfarktus is sikeresen, olyan értelemben hárítva lett, nem halt meg senki. De ő egy pillanat alatt megváltozik. Hát, hogy milyen hatás ér ugye bennünket, egy adott esemény kapcsán, és mit indít el, és hova futtatjuk ki ezt. Itt ugye láthatjuk azt a fajta szerepszemélyiséget, hogy ő kinek látszik, és ki ő. És a kettőnek micsoda feszültsége van. Ez azt jelenti, hogy a magánéletünkben sem vagyunk biztonságban, hogy behúzódunk, és csak mi legyünk. De az is rossz, hogyha a magánéletünket feláldozzuk másokért. Hát az sem lehet megoldás, hogy mindig másokért élünk, és saját magunkkal nem vagyunk tisztában. És az sem megoldás, hogy csak magunknak élünk. Ez is egy krízis. Most akkor magamnak éljek, vagy pedig a családomnak. Mit törődök én magammal? Itt vannak a szeretteim, és nekik adok, és nem problémázom. Ugye? Ez egy megoldás sokszor a krízisre. Na de akkor, hogyha egyszer csak följönnek majd a gondolatok, ez a gondolat segít, hogy másoknak élünk? Hogyha közben mi magunk szétesünk és elbizonytalanodunk, és mi szorulunk a segítségre, miközben másokat segítünk, akkor az kevésnek bizonyul. Tehát jutottunk zsákutcákba, amelyekre például ugye Istennél találhatunk megelőző megoldásokat. Amit tehetünk az Istennél is az, hogy szembe kell néznünk. Önmagunkkal, az életünkkel, a választásaink szabadságával nem lehetünk saját magunk fogjai. Ezt Jézus beszél, amikor azt mondja, hogy hagyd el ezt, vagy hagyd el azt, vagy ne problémázz, gyere, kövess engem. Ez nekünk olyan felelőtlen dolog, hogy de most hagyjunk el mindent, és nem értjük. Hát nem lehet elhagyni, hát életünk van, és valahogy nem is így kell ezt értelmezni, hogy így most akkor mindent hagyjunk ott, és nem számít semmi, csak kövessük Jézus, mert egy idealizmus. És ezt nem tudjuk tartani. Most kövessük Jézus, és akkor ne törődjünk semmivel, mert ugye majd Jézus követjük, akkor minden rendben lesz. Csak emögött van egy lelki igazság, amit lehet, hogy nem értünk meg. Ugye amikor Jézus ezt mondja, hogy ezt hagyd el, azt hagyd el, és ne, most ne nézzél hátra, hanem menjél előre, és gyere utánam. Az pont az az állapot, amikor vagyunk egy helyzetben, és ki akar bennünket van, és azt mondja, na figyelj, innen nézzél rá. És akkor lélegzetvételnyi időhöz fogja, tágas térre vitt ki téged. A tágas térre olyan, mint a fölmennél egy fensíkra, és ránéznél az életed, és azt mondod, de hát innen más. És ez a tágas tér, amikor az Isten kivisz bennünket a saját terében, vagy Krisztus kimozdít bennünket, mondja, hogy gyere, kapcsolódj hozzám, az én igám, az könnyű, kivisztek téged a tágas térre, és onnan nézed meg. A szempontokat váltani kell. És Isten sokszor változtatja a szempontokat, hiszen láthatjuk egyszer azt mondja, hogy megsegítelek téged, és minden körülmények között. Máskor meg azt mondja, hogy feddelek téged, tanítalak téged. Nevesd meg azt, hogy én próbálok téged egy kicsit keményebb eszközökkel is vezetni. Tehát ott van benne a finomság, és ott van benne valahol az is, hogy nem hagyja, hogy a dolgok úgy történjenek meg. Akadályokat is állíthat Isten. És akkor azt mondjuk, hogy most mi van? Isten a szabadító akadályokat állít. Van, mikor akadályképpen jelenhet meg az Isten vezetése. Valami nem megy. Hogy beszűkül az érzelmi kapcsolatunk, akár önmagunkkal is, mindig önigazolunk. Az beszűkült érzelmi kapcsolat. Állandóan nekem kell kijönni az igazságban. Hogy nekem van igazam, így, úgy, amúgy. Hát sok embernek ez a probléma. Na most, amikor Isten kivisz a tágas térre, ez szünedezni kezd majd. Hogy mindig nekünk legyen. Ez az igazság, amelyet ő tőle megtanulunk, az nem ez lesz. De az sem lesz, hogy a másik, amikor állandóan magamat leértékelve azt mondom, hogy de nekem ez se jogom nincs, se ez. Tehát, hogy mindig mi magunkat tesszük bűnössé. Ez ugyanúgy probléma lehet, hogy nem merjük vállalni a saját dolgainkat, a felelősséget áthárítjuk. Vagy kudarcokat vonzunk be, és igazolni akarjuk, hogy ez nekünk nem megy. Isten azt mondja, gyere ki a tágas térre, miért nem megy? Mi az, ami nem megy neked? És mindig kudarc, mindig megismétel a saját kudarcodat. Miért ismétled meg? Most látni kell, hogy mitől félsz? Kudarctól, vagy valami mástól? És azért van a kudarc, mert félsz. Tehát valahol az Istennel való kapcsolat is, ha így nézzük, akkor nem odavetett szavak, meg éppen leakasztjuk az igazságokat, és akkor szépen oda tesszük, hogy ezt mondja neked Isten. Hát ott kell egy személyiség, kell egy intimitás, kell egy valódi lényeglátás. Istenről nem lehet általában beszélni, hogy Isten ezt akarja, hogy Isten ezt mondja neked, vagy Isten így gondol. Hát, mint hogy a lelked sem általában van. Nem lehet általában téged valahogy vezetni, hanem csak úgymond lelki módon, hozzád illő módon kell, hogy megnyilvánuljon az ő vezetése. Ezért vagyunk mi Isten gyermekei, hogy nem megóv bennünket Isten a nehézségektől, hanem megtanítja, hogy hogy kell ezekkel megküzdenünk. A veszteségeinket, hiányainkat is el kell fogadnunk, amelyeket kapunk, ami nem megy, mert az is a teljes emberségünknek a része. Ezt nagyon nehéz elfogadni, de akik sikeres emberek voltak, azok mind kudarcot vallott emberek is voltak egyben, csak arról nem beszélünk annyit. Minden sikeres embernek rengeteg kudarca volt, és rengeteg hibája volt, és rengetegszer hibázott. És csak azáltal válhatott idézőjelben sikeres emberré. Amikor mi túl biztonságra törekvők vagyunk, és nem merünk hibázni, vagy nem nézünk rá, vagy nem úgy viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, ilyen értelemben is érthetjük azt, hogy Isten nem úgy a tökéleteseké, akik nem hibáznak, hanem Isten azoké, akik a hibáikból tanulnak, és a hibáikon keresztül megtapasztalhatták az Istennek a teljességét és a vezetését. Tehát Isten nem a hibázástól akar bennünket megóvni, hanem attól, hogy ne legyen életünk. Mert hibázni mindenki hibázik. Olyan élet nincs. Ez az, hogy nincs egyetlen egy igaz ember sem. Mondja Isten. Hát hibázni mindenki fog. De én azt akarom elérni, hogy legyen életed. Nem az, hogy ne hibázz. Hát mindenki hibázik. Senki sem. És ha mindenki hibázik, akkor már te is másképpen látod a másik ember hibáját. Hát ne ítélj, hogy ne ítéltes van. Pont ezért. Hogy legyen élet. Mert különben nincs élet. És nem tudunk fejlődni, és nem tudunk az ötről a hatra jutni. Tehát nincsenek szupermenek, és Jézus nem szupermen, aki magához hív bennünket, hogy mi is szupermenek legyünk, és minden mostantól kezdve hibamentes lesz. Kapcsolódás van, amiben tisztulás van. Jézus Isten, nem ember, csak emberként jelenik meg. Ő sem szupermen, hanem isteni személy. Mi meg nem vagyunk szupermenek, hanem emberekként teremtett bennünket Isten, akik azért vagyunk emberek, hogy tapasztaljuk az Istent. Itt a Földön is, és mindenhol, és tapasztaljuk az életet, mert Istennek az ajándéka az élet. És azért adta nekünk az életet, hogy éljük. Ez az ő legnagyobb ajándéka, és ebben segít nekünk, hogy meg tudjuk élni az életünket. Nem abban, hogy jó életünk legyen mindig, ez nem tudom érthető, mert ez egy bálvány. Mindig jó életed, de mindig szép életed, mindig csak jó dolog történik, az nem élet. Az egy illúzió. Mert ilyen élet senkinek nem volt a Földön. És nem is lesz. És ha így nézzük, maga Isten fog róla gondoskodni. Mert ilyen élet nem lesz. És mi ezt szeretnénk. Istent is erre felhasználni, védjen meg, óvjon meg, ne legyenek kríziseink, ne kelljen szembenéznünk. És akkor, ha valami ilyesmi történik, akkor jaj, biztos Isten elhagyott minket. Dehogy hagyott el. Hanem pontosan velünk van. És ezeknek a tisztulásoknak meg kell történnie. Tehát a tagadás lenne az, amitől menekülnünk kell, hogy az egyéni sorsunk által ránk mért feladatainkat, kríziseinket vállalnunk kell. Kinek mi? Szembe kell vele nézni. Ez az, amire azt mondja Krisztus, vedd fel a te keresztet és kövess engem. A kereszt krízis. Mindenkinek van keresztje, szoktuk is mondani. Nincs olyan, hogy ne legyen. Mert ez az élet. És ezt a keresztet te fel tudod venni, nem tagadod. Ha leteszem a keresztemet, azt jelenti tagadom. Ameddig tagadod az életed, és megtagadod önmagadat, vagy az életudat, az életedet, és tagadással próbálod megoldani, nem járhatsz Krisztus útján. Mert tagadod az életet, és azt az életet, amelyben Isten meg akarja mutatni neked az ő kegyelmét, azt tagadod. Ezért nem is szabadíthat meg. Ha fölveszed az életed keresztjét, és vállalod azt, szembenézve és döntést hozol, ő vele való kapcsolatba, akkor nem tagadod az életet. És életigenlő a magatartásod. És akkor Isten megsegít téged. Ugye ezek a problémák örökölhetnek generációra, generációra. Megtagadunk az életben sok mindent, hogy ne kelljen szembenézni vele. És ez a szenvedéseknek a rejtett formája. Amikor megtagadjuk, és nem nézünk vele szemben. A lelki folyamatokat nem éljük meg, ismétlődnek. Szembenézés és tagadás. Mi lesz ennek a következménye? Megláttam, megtagadom, tévút. Menthetetlen vagyok. Mert látom, megtagadom, és tévúton leszek. Látom, Krisztus igájában vagyok, fölveszem a keresztemet, szembenézek vele, és vállalom. És meghozom azt a döntést, amit én most láthatok, az Isten kegyelméből, amit látok. És folyamatosan Isten előtt hordozom az életemet, és életigenlő vagyok. Akármit is hordoz az a kereszt. Próbálom belőle kihozni a legjobbat, és nem tagadom. És akkor nincs tévút. Akkor nem járhatsz tévúton. És erről beszél Jézus. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé. Az élet világossága. Az életé. Nincs más világosság. Csak az élet van. Világosságul adva nekünk. És ezt akarja nekünk Krisztus megadni. Tehát boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap ehhez. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Amen. Imádkozzunk! Mennyi Atyán, köszönjük, hogy a Te kegyelmedből jönnek a krízisek, a Te vezetésed, a mi életünk, sorsunk hordozza magában mindezeket. De a Te kegyelmed, bölcsességed is ott van mindezekben, és értelmet is kapunk, hogy megérthessük a Te útjaidat, megérthessük a veled való kapcsolatunkat, az emberekhez való viszonyunkat, és Te tudod, hogy mi az, ami a mi javunkat szolgálja. Köszönjük, hogy ezüstnél is drágább, és a színaranynál is drágább az élet, amit megtapasztalunk. Annak jövedelme nagy, amikor Te veled tudunk minden élethelyzetben a tágas térre kimenni és ránézni önmagunkra, a helyzetünkre. És nem kell félnünk és rettegnünk, hiszen a Te igád gyönyörűséges. Ha megfáradunk, az sem baj, hiszen megnyugvást adsz nekünk. Legelőször megnyugtatod lelkünket, hogy a Te útjaid kedvesek lesznek. Minden ösvényed békességgé fog változni. És megtapasztalhatjuk a boldogságot, amit Te készítesz nekünk. Ezt a boldogságot kérjük most minden gyülekezeti tag számára, hogy az élet kríziseiben, nehézségeiben, mindabban, amiben tusakodunk, tudjunk veled megmaradni. Hogy mi is megtapasztalhatjuk azt, hogy Te mindenek fölött szeretsz bennünket és gyönyörködsz bennünk, hiszen azért adtad az életet. Ez a Te ajándékod. Add, hogy ne tagadjuk az életet, és add, hogy felvegyük azt a keresztet, amit hordanunk kell. Mert abban van a mi életünk. Ameddig felvesszük, addig életünk is van. És addig boldogulásunk is van. Szabadításunk is van. És vannak nehézségeink is. De vannak útjaink is, amiben meglátunk téged. Ez az élet. Senki sem lehet olyan tökéletes, hogy mindent elhagyva, az életét is elhagyja, és így úgy találjon meg téged. Hanem mindenki úgy indul el az életben, hogy nem tökéletes, az életét felveszi, és a saját életében, keresztjében ismerhet meg téged. Ez mindnyájunkkal csak így lehet. Nem lehetünk tiszták az élettől, mert az életünkben van a tisztaságunk, és abban van a veled való találkozásunk. Add, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Légy betegeinkkel, légy az ő gyógyítójuk, áld meg a hittanos gyermekeket, hogy lelkileg fejlődjenek. Légy gyülekezetünkkel, add, hogy testben és lélekben gyarapodjunk, és add, hogy emberek társuljanak hozzánk, és mi befogadjuk őket. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Szeretlek, Uram, erősségem, az Úr az én kőszálam, várom és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Amen. Áldás békesség.